Mi mindig az Isten királyságban való életről beszélünk, és fogunk is még. És az önmagunknak való meghalásról beszéltünk, és arról, hogy Isten királyságának az alapja az az önmagunknak való meghalás. Ezt már eljutottuk valameddig a múltkori alkalommal, de ma csomagolom be szépen körbe az egészet, hogy ez miért mondjuk ezt. De egy kicsit ismételjük a kis képletet, amit tanultunk az elmúlt alkalommal. E egyenlő M szer C négyzet. Ki emlékszik erre? Melyik diák volt itt a múltkor? Ahol Isten, lépegessünk benne. Szépen mindenki fog majd jönni ott. Tehát az anyag energiája, ez az E, ugye? Tehát az energia. Aztán az M, az anyagnak a tömege, a C a fénysebesség, ez egy állandó érték, ami 300.000 km per szekundum, de mivel négyzeten, úgy van a képletben, ezért ez 90 milliárd, vagy mennyi? Annyi. 90 milliárd kilométer per szekundum. Négyzet. Tehát brutál. Brutál nagy szám. Oké? És ez, ha azt nézem, hogy egy tűről beszélünk, akkor a tűben rejlő energia is ilyen. Annyival kell megszorozni a C négyzetet, amennyi a tűnek a súlya, tömege. De a lényeg az, hogy ebből egy elképesztő magas szám jön ki, ugye, eredményként, mint energia, mint erő. És a nagy változást az nem az M, az anyagnak a tömege hozza létre, hanem az állandó. És így van ez az életünkben is, hogy amikor én és Isten, én és Isten. Az én tömegem jó, nagyobb, mint a tiétek. De ahhoz a 90, vagy 300.000 km per szekundum, vagy 90 milliárd km per szekundum négyzethez képest elenyésző. És ennyivel hatalmasabb és erősebb az Isten. Hogyha belépünk az ő királyságába, és ott éljük az életünket. Mert megvan a szabadságunk, hogy az életünket csak egy természeti szinten éljük, önmagunkra összpontosítva, a saját forrásainkat nézve, a saját erőnket nézve, a saját képességünket nézve, ahelyett, hogy ilyen nagyba gondolkodnánk. És azt mondanánk, hogy igazából szerintem így van értelme annak a gyönyörű szép versnek, ami biztos, hogy itt 10 embernek otthon van ilyen bögréje, vagy képeslapja, vagy valami, hogy semmi sem lehetetlen az Istennek. Oké? Nem miattad. Nem miattad, nem miattad, nem miattam, nem miattad, hanem amiatt a nagy szám miatt, mert ő ilyen hatalmas. Ja, úgyhogy így van értelme annak a mondatnak, és amikor azt mondta Jézus, hogy meg akarod menteni az életed, te nem fogod tudni. Meg akarod oldani a dolgaidat? Te nem fogod tudni. Ja. Úgyhogy hagyatkozz rám. Hagyatkozz rám. Mert nekem van erőm, van bölcsességem. Na, de menjünk tovább egy kicsit ebben. Pár dolgot hagyd mondjak még nektek. Ugye beszéltünk arról a négy pontról, nem a múlt alkalommal, hanem az előtte lévő alkalommal, hogy hogyan lépünk be ebbe az életbe. Az, hogy elismerjük Isten királyságát. Oké? Elismerjük. Beszéltünk természetről, meg ilyenekről, olyanokról. Tehát elismerni, aztán kockáztatni. Ez az, hogy én tényleg kiteszem magam ennek. Kockáztatok. Aztán nyugszom. Nyugszom, tehát nem sürgetem a dolgokat, nem, tényleg nem sürgetem, hanem ott hagyom Isten kezében, mert sok más tényező is van, ami szerint Isten dolgozik és munkálkodik ezen a földön. nem feltétlen az én időzítésem szerint, tehát megnyugszom abban, hogy én oda tettem az ő kezébe. És aztán mi volt a vége? Micsoda? Elfogadom a halálomat. Elfogadom a halálomat Krisztusban. Hogy én meghaltam ővel a kereszten. Na, és csak hogy tanítsak egy kicsit még Istenről nektek, hogy a Szent Háromság, hallottátok már ezt a kifejezést, gondolom, Szent Háromság, az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten. Tehát Isten királysága alapvetően a Szent Háromságból áll. És ezen alapul az egész teremtett világ, mindenség. Oké, ez a 100 millió galaxis, ami akárhányszor nekiállnak megszámolni, mindig csak több van. Ők tudják. De ezek galaxis, tehát 100 millió galaxis, vagy 100 milliárd, már nem is tudom, már el vagyok veszve a nullákban. De sok 100 millió vagy 100 milliárd galaxis van, amin belül sok 100 millió csillagbolygó, stb. Van. De ez az egész, ez a Szent Háromságon alapszik. Az ő uralmukon. És ugyanígy az angyali világ is. És szeretnék majd egy kicsit többet beszélni akár az angyalokról is a későbbiekben, mert nagyon fontos, kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy el vannak bagatelizálva szegény angyalok, mert fontos részük van Isten királyságába, és ahogy ők hatással tudnak lenni a mi életünkre. És de azért fontos, mert az Istennek az egyik neve, az a seregek, kie? Ura, seregek ura. Ahol a seregek azok kik? Az angyali seregek, így van. Tehát neki egy fontos, ez egy fontos név, ahogy említve van Isten a Bibliában. Tehát a seregek azok fontosak, az angyali seregek fontosak. Oké? Okay? Ez Isten hadserege. Na most, csak zárójelbe ennyit. Csak hogy mindig egy picit többet mondjak nektek Istenről. Hogy ez az Isten, akiről beszélünk, az a C négyzet, vagy ez a C, az egyre többet tudjál meg róla, és egyre nagyobb legyen számodra. És ezért gondoltam, hogy egy kicsit a Szent Háromságról, az egész világ mindenség, 100 millió galaxis, az angyali seregeknek az ura. Tehát egy nagy Istenről beszélünk, egy hatalmas Istenről beszélünk. De aztán a természet is Isten királysága. Tehát ha kimegyünk az univerzumba, az Isten királysága, de amiben itt élünk a Földön, ez a természet is Isten királysága. És ez is hatalmas egyébként. Ha megnézed a 145-től 150-ig Zsoltárokat, olvassátok el, elképesztő dolgokat mond a természetről, a természetben lévő erőkről, és amit ott olvasol, az mind Isten királysága. Oké? És az van ezzel a világgal, és a benne lévő emberekkel, és hát mondhatnám, hogy az az érzésem, de szerintem mindegy. A lényeg az az, hogy a Földön az ördög által egy csomó minden annyira ki lett már facsarva. Hogy azért mondja Pál apostol a Róma 8-ban, hogy az egész teremtés nyög és vajúdik. Ez valahogy így fejezi ki ott a Róma 8-ban, 19. versben. Hogy nyög és vajúdik és vár. És mire vár? Hogy olvashatunk ott? Isten fiainak a megjelenésére. Isten fiainak a megjelenésére. Tehát most próbálom nektek egy kicsit összehozni ezeket a... Lehet, hogy ilyen szétszórtan mondok ilyen témákat most az elmúlt 5-10 percben, amik Isten nagyságáról beszélnek, de most fókuszálunk rád. Ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, az Isten lányainak a megjelenését, apokalipszisét, azt mondja a görögben, ami azt jelenti, hogy az ő leleplezésüket. Amikor így leveszik a leplet. Leleplezés, oké? Okay? Tehát meglátjuk, mi van alatta. Az Isten fiai, az Isten lányai. És emlékeztek, az egyik alkalommal azt mondtuk, hogy Isten szándéka az veled, meg velem, hogy eljussunk arra a pontra, vagyis felnőjünk arra az érettségre, hogy felhatalmazhasson minket, mire? Arra, hogy azt csinálhassuk, amit mi akarunk. És ez olyan furcsán hangzott. Akkor is, még akárhányszor mondjuk, ez furcsán hangzik. De tulajdonképpen ez az Isten fiának a megjelenése, vagy Isten lányainak a megjelenése, ez erről beszél. Hogy ez a teremtett világ már látni akarja azokat az embereket, akik már az elméjükben úgy elváltoztak, hogy úgy tudnak gondolkodni, ahogy Isten, azt akarják, amit Isten, és egyszerűen az Isten királyságának az élete rajtuk keresztül ebbe a kifacsart, szenvedő, sok sebből vérző világba lelepleződik. De elmagyarázom, figyelj, az emberi lények nagyon készek arra, hogy kezelésbe vegyék a dolgokat. Ismersz ilyen embert a környezetedben? Lehet, hogy te vagy az. Aki egyből kezelésbe veszi a dolgokat. Okay? Átveszi az irányítást, vagy nem bírja, ha más átveszi az irányítást. Például tanulmányozzák a földrengést, az időjárást, meg minden, és már azon megy a gondolkodás, hogy hogyan lehet befolyásolni akár ezeket a természeti erőket is. Viharokat, vagy felhőket, vagy tehát az időjárás, földrengést. Tehát alapjába véve az emberi természetben nem a bűn miatt, hanem alapjáraton benne van, hogy kezelésbe veszi a dolgokat. Oké? Okay? Tehát ez nem gáz. Ez nem gond. Tehát ott van benne a természetben, hogy természetében az embernek, hogy irányítása alatt tartson. Tehát úgy lettünk megalkotva, hogy beleillünk, úgy illünk bele Isten királyságába, hogy mi kezelésbe vesszük a dolgokat. Oké? Okay? Tehát ez nem egy rossz tulajdonság. Mert azt akar Isten, hogy működjünk együtt vele. Tehát nem droidokat akar, aki mindig a távirányítóval küldi az impulzust, és akkor azt csinálja, hogy hanem kezelésbe veszi a dolgokat. És az emberi lény így meg tudja osztani ezt a végtelen várakozást, ami Istenben is van. A világ felől. És az emberek felől. Ugyanúgy az emberbe is megszületik ez. És ott van. Hogy ennek lesz valami eredménye. És ezért van az, hogy emberi nézőpontból bűnösek vagyunk abban az arroganciában, amikor azt mondjuk, hogy ad ide távirányítót, na majd én kezelem ezt az univerzumot, majd én kezelésbe veszem, add csak ide, majd én. Oké? Okay? Ez egy beépített tartozékunk, ez a vágy nekünk embereknek. Isten így alkotott minket. De akkor, ha az Isten királyságában van az álmunk. Nem amikor önmagunk körül forgunk. Mert akkor baj van, amikor kezelésbe vesszük a dolgokat. Oké? Tehát nem azzal van a baj, hogy kezelésbe veszem, és önállóan csinálok dolgokat, hanem az, amikor nem Isten királyságában működik ez, hanem az én királyságomban. Ez nagyon fontos, hogy megértsük. Mert Isten így alkotott minket. Mert ő egy végtelen, kreatív Isten. És minket is ilyennek alkotott. Kreatív, hogy kreatívak legyünk. Hogy jó dolgokat teremtsünk magunk körül. Az nem úgy megy, hogy egy távirányítóval, hogy most csinálj kereket, és akkor föltalált az ember a kereket, hanem ezt a képességet megkapta az ember. És egyébként erre mind vágyunk. Na, de ugye mindannyiunknak vannak gyerekeink, nem mindannyiunknak, de jó néhányunknak, akinek nincs, az meg jó párral már összetűzésbe került. Ők is akarnak dolgokat, ugye? Sőt, létrehoznak dolgokat. A táblámon, a szobámban ott van egy-két ilyen alkotás, főleg lucikái, és tehát a következő lépésük miután alkotnak, hogy ezt megosztják veled, amit alkottak. Hogy odaadják neked. Nagyon aranyosak. És ez az az emberi lény, ugye gyermeki hit, ha nem váltok olyanokká, mint a gyerekek, ez az emberi lény, akire Isten gondol az Isten királyságában. Hogy alkotsz, azzal a képességgel, amilye van, de azzal adni akar. És oda akarja adni. És az Isten meg nem úgy néz rá, hogy nagy fejem van, de azért ekkora, tudod, aput nézzük a képen, hogy mi hogy rajzolt a családot mondjuk, vagy ilyesmi. Jó, okos vagyok, így van, ne, jó. Tehát az emberi lény ez be akar illeszkedni ebbe a királyságba, és erről beszélünk, mikor ez a témánk, hogy Isten királysága, mint az önmagunknak való meghalás alapja. Hogy meg kell halnom ahhoz, hogy be tudjak lépni Isten királyságába. De figyelj, ezt gyúrjuk tovább, ha ez most kicsit magas, gyúrjuk tovább. Mindig ugyanoda fogunk kijutni. Amit Jézus mond erről, az az, hogy Isten királysága és jelenlét egy olyan hely, ami jó nekünk, ha ott tartózkodunk. Oké, tehát amikor Jézus erről beszél, mindig úgy beszél róla, hogy ez egy jó hely. Hogy, tehát tartózkodj Isten királyságában. Keresd az ő országát, vagy az ő királyságát, és igazságosságát. És sok másik dolog mellett azt is elmondja Jézus, hogy figyelj, sohasem kell rossz dolgot tenned ahhoz, hogy biztonságba érezd magad. És hogy biztonságban legyél az életedben. Sohasem kell rossz dolgot tenned ahhoz, hogy elérd azt, amit Isten el akar végezni az életedben. Oké? Okay? Tehát például nem kell hazugsággal dolgoznod ahhoz, hogy jól kikapard magadnak a dolgokat, vagy hogy biztonságban legy. Tehát nem kell rossz eszközt használni. Isten királyságában nem kell rossz eszközt használni ahhoz, hogy élvezd a biztonságot Istenben. És ha esetleg azon izgulsz, hogy fog megtörténni az, amit Isten el akar végezni az életedben, nem kell, hogy rossz dolgokat tegyél ennek érdekében. Egy másik dolog. Nem kell menedzselnem az életemet. Egy harmadik dolog. Nem kell, hogy boldog legyek. Oké? Okay? Nem kell, hogy boldog legyek. Boldognak kell lenned? Az ember ez nagy boldogságkereső egyébként. Tehát ezerrel keresi. És egy fontos tanács fiataloknak, de nem csak fiataloknak. Jó, ez fontos tanács. Hogy találj valami olyan tevékenységet az életedben, olyan dolgot az életedben, ami több és nagyobb a boldogságnál. Tehát, hogy ne ez legyen a cél, ne a boldogság érzése legyen a cél. Úgy érted, Balú, hogy tényleg nem kell boldognak lennem? Nem kell. Tehát pont ezért nem kell neked menedzselned. Oké? Okay? Tehát ezért nem kell neked kézbe venned a dolgokat. Abból a célból, hogy boldog legyél. Ja. Egyszer majd rájössz, hogy az igazi feladat az az, hogy méltóvá válj a boldogságra. Így fogalmazom inkább. Hogy belül változz. Aminek lehet, hogy mint mellékhatás lesznek boldog pillanatai, de az, hogy az életemben egy boldogságot fönntartsak, vagy afelé haladjak mindig, vagy az legyen a cél, az max a Barbie mesék. De ott is, ott van a gonosz, meg a mindenféle rossz dolog is benne van. Tehát több köze van a valósághoz a Barbie mesének is, mint amit mi elképzelünk a saját életünkről, hogy kéne lenni. Mert úgy viselkedünk ilyen negatív dolgokra az életünkben, mintha annak semmi helye nem szabadna lennie az életünknek, hogy annak meg se kéne történnie. És föl vagyunk háborodva, hogy ma megint kiosztotta a lapot. Vagy rosszul osztotta a lapot. Valaki. Na, úgyhogy az a fontos, hogy miért tovább állja boldogságot, hogy belül történjenek dolgok, és a többit meg Istenre tudod hagyni, hogy majd ő gondoskodik rólad. Úgy, és akkor, ahogy ő akarja. C-négyzet. Jó? A C-négyzet. Az a hatalmas Isten. Most nézzük meg egy bibliai részt, 5 Mózes 8-ból, és a Böjttel szeretném összekötni. Böjtről egy kicsit többet fogunk most beszélni, de nem a Böjt kedvéért, hanem valami más kedvéért. Talán az annak az illusztrációjában fontos ez a Böjt, hogy mit jelent részt venni Isten életében, vagy milyen az, amikor Isten élete vesz részt én bennem. Jó, el fogunk oda jutni. Tehát a 8. fejezet ez egy próba arra, ahogy Isten az izraeliekkel cselekedett, akkor, abban az időszakban, amikor a pusztában bolyongtak, és a Böjtről való tanítás részévé válik. Ez a rész tulajdonképpen, amikor a Böjtről tanulunk, és ez egy különleges dolog számomra, mindjárt összehozik itt az egyenletünkkel, az egyenlő emszer C-négyzettel, csak elolvasom nektek ezt az első verset. Itt Mózes azt mondja, Mózes így folytatta, tartsátok meg az egész törvényt, mindezokat, amelyeket most parancsolok nektek. Akkor birtokba vehetitek azt a földet, amelyet az örökkévaló esküvel ígért őseiteknek. Élhettek, és megsokasodhattok ott. Na, ebben a versben arról olvashatunk, hogy Isten parancsolatai mindig is instrukciók ahhoz, hogy hogyan élj Isten királyságában. Tehát amikor Isten mond valamit, parancsol valamit, az segítség számunkra ahhoz, hogy hogyan éljünk Isten királyságában. Hogyan élj az Istennek a végtelen forrásaiból. Ha ezt megtanuljuk, akkor ez egy elképesztő védőfalat fog képezni számunkra, ugye az életünkben, és megismerjük azt, hogy az ő igazság az jó, az igaz, megáll, és tulajdonképpen az történik ilyenkor, hogy Isten királysága lelepleződik az életemben. Azt így folytatja. De ott is emlékezzetek arra a pusztai vándorlásra, amikor 40 évig vezetett titeket Istenünk, az örökkévaló, hogy engedelmességre tanítson, és itt megállunk, mert az engedelmességre tanítson, ez a szó itt a héberben az, hogy megalázzon, megalázott, vagy ilyen jelentései vannak a szónak még, hogy mélyre rakott, kétet mélyre rakott, vagy úgy is fordítják, hogy sanyargatott. Oké, mit jelent az, hogy megalázni? Megalázni azt jelenti, hogy olyan helyzetbe rak, ahol már nem tudsz magadban bízni. Tehát annyira lekerülsz a hajónak a legfenekére, hogy annál lejje már nem tudsz menni, és ott egyetlen reménységed van, az fölfelé van. Az Isten. Ahol te már kevés vagy. Ez van, amikor Isten megaláz. És szerintem mindannyiunknak el kell jutni ilyen pontokra az életünkben. Amikor annyira leengedsz, hogy ne legyen más, csak a fönti reménység. Hogy csak Istentől. Sehonnan máshol. Nem az, hogy majd én megoldom, majd én elintézem, majd én menedzselem. A kétet azt mondja, 40 évig vezetett titeket, Istenünk az örökkével, hogy engedelmességre tanítson, próbára tegyen titeket, és nyilvánvalóvá tegyen, mi van a szívetekben. Vajon megtartjátok-e parancsait, vagy nem? 3. vers. Bizony próbára tett benneteket, megalázott titeket, ugye ez ugyanez a kifejezés, ez a próbára tett benneteket, megalázott titeket azzal is, hogy ki éheztetett. De azután bőségesen táplált mannával. Oké, tehát volt egy gondoskodása, de előtte Isten lerakta őket mélyre, kiéheztette őket, hogy utána az a gondoskodás, amit adott manna, az megfelelően érkezzen a szívekbe. Amelyet azelőtt nem ismertetek, sőt, hírét sem hallották még őseink sem. Így tanított meg arra, hogy nem csak kenyérrel él, vagy mondhatjuk azt, hogy étellel él az ember, hanem minden igével, ami az örökkévaló szájából származik. Tehát itt igazából megtanított valamit Isten nekik. Majd mindjárt átérünk, még a 4-es verset olvasjuk. Emlékezzetek rá, hogyan gondoskodott az örökkévaló rólunk ez alatt a 40 év alatt. Ruhánk nem kapott el. Lábunk sem dagadt meg. Ó, halleluja! Nap végén már buci a láb, amíg vándoroltunk. Kinek van kapott ruhája? Ez is már, főleg itt mindig hozzáér az asztal széléhez. Tehát van, az ruha elhasználódik. Kirojtosodik, elkopik, kilukad. Ott miért nem használódott el a 40 év alatt? Egyenlő MSZC négyzet. Ennyire. Mert Isten hatalmas, hogy ezt megtegye abban a szükségben. Oké, mi volt a manna? Tudod, mit jelent? Tudod, mit jelent a szó, a manna? Hogy ez meg mi? Ezt jelenti a manna. Tehát Isten küldött egy em meg mi. Mi ez? Na, de tehát amit Isten tanított ott a harmadik versben, tehát így tanított meg arra, hogy nem csak kenyérrel az ember, hanem minden igével, amely az örökkévaló szájából származik, aki a mannával tanította meg őket. Tehát tulajdonképpen az ez meg mi, a manna, az Isten igéje volt kézzel fogható formában. Oké? Ezzel tanított őket erre. De számukra ez Isten szájából származó beszéd volt minden nap. Hogy ám szercé négyzet. Például. És ez adódik, hogy a ruha nem kapott el, és a lábuk sem dagadt meg, ez is nagyon érdekes. Mert ha belegondolsz, vagy egy kicsit utána nézel, hogy milyen terep ez, ahol ott gyalogoltak, 40 éven keresztül, ez nagyon kemény terep. De nem fájdult meg a lábuk, azt mondja. Még azt is feltételezem az egyenlő MSZC négyzet miatt, hogy a cipő, vagy amiük volt, az a lábukkal együtt nőtt. Mert azt mondja, hogy nem kopott el. A lábbeliük sem kopott el. És jó, hát ez lehet, hogy ilyen mesefilmnek hangzik, de egyenlő MSZC négyzet. Tehát Istenről beszélünk. Arról az Istenről, aki közvetlenül be tud avatkozni bármilyen helyzetbe. Az ő erejével. Oké? Tehát azt látjuk hogy a sztoriból, hogy Isten közvetlenül bánt a lábaikkal, mindegyiknek a lábával, a cipőikkel, a ruháikkal, és gondoskodott a mannáról. Tehát nem szenvedtek hiányt. Látod ezt? Nem szenvedtek hiányt, és ez Isten királyságának a jelenléte, amikor belép az ember életébe. Hogy nem szenved hiányt. És akkor még nem is beszéltünk a kenyérről és a halról, amikor annyi kenyér és hal sokasodott, ugye Jézus mikor megetette az 5000-et, hogy 12 telekosán maradt az 5 kenyérből 2 halból. Egyenlő MSZC négyzet. Ez Istennek a közvetlen beavatkozása, vagy igen, az emberek élete, vagy Isten királyságnak az ereje belép valakinek az életében. Na most figyelj, ennek van egy másik oldala is. Tehát most arról beszéltünk, hogy Isten erejének, jelenlétének belépése az ember életébe, milyen hatalmas tud lenni, és mennyire természet fölötti. Nek van egy másik oldala, Apostolok cselekedetei 5. Ez nem túl kellemes sztori. Ott volt egy házas pár, Anániás és Szafira. És az 5. fejezet abcsá 5.11-ben tudsz olvasni róla, meg a környező versekben. Azt látjuk, hogy ők hasra estek Isten erejében. De akkor áttanyáltak, hogy úgy maradtak. Meghaltak. Ez a sztori, ez két emberről szól, akik azt akarták, hogy mások azt higgyék, hogy ők mekkora adakozók a helyi közösségnek, mert ugye mindenki odaadta, amilyen volt. Eladták az emberek a földjüket, úgyhogy ők is eladták a földjüket, és visszatartottak egy részt. És nagyon fontos, hogy abban a kontextusban beszélgetünk most, hogy meghalni önmagamnak. Jó, ez fontos, hogy ebbe a keretbe lássátok ezt a sztorit most. Hogy meghalni önmagamnak. Tehát így gondolkodj. Tehát ez egy fantasztikus illusztrációja annak, hogy nem halok meg önmagamnak. Mert azt akarom, hogy valami olyasmit gondoljanak rólam, ami nem vagyok. És manipulálom a helyzetet okosba. És úgy csinálok, mintha odaadnám az összeset, de nem. Visszatartottam belőle. Oké? Miért tartotta vissza? Hát ez a régi önmaguk miatt. A régi én, ami azt mondja, hogy nekem kell futtatnom a világot. Nekem kell működtetnem a dolgokat, mert Isten nem fog gondoskodni rólam, úgyhogy nekem kell gondoskodnom magamról. Látod? Mikor elkezded ezt elengedni, és elismered, ez a 4 pont, elismered, kockáztatsz, nyugszol, és meghalsz. Mi történik, és amikor ezt ebben, amikor nem keresed ezt, akkor mi történik? Amikor szépen így elengeded az irányítást, akkor Istenre be tud lépni, ha nem engeded el, akkor hasra esel az ő erejében. És az, hogy elengedem az irányítást, ez nem azt jelenti, hogy nem teszek semmit, hanem abban az értelemre, hogy Istenre hagyom azt, amit teszek. Teszek, de Istenre hagyom annak a sikerét, hogy mi történik és mit tesz vele. Ez nagyon fontos, hogy a kettő között különbséget tudjunk tenni. Anániás és Szafira teljesen szabadon visszatarthatott abból a pénzben, amit a földjükért kapott. Mert senki nem kérte, hogy adják oda az egészet. Tehát Isten nem követelte őket. De ők olyan helyzetbe léptek bele saját akaratukból, hogy megjátszották. Oké? Megjátszottak olyasmit, amik nem voltak. És ez van, amikor a meghalni önmagamnak projekt elbukik. Kézzel meghalok önmagamnak bukása. Mikor olyas valakinek mutatom magam, aki nem vagyok. Mikor ezt csinálom, akkor én menedzselem az életemet. A saját nézőpontomból, a saját bölcsességemből, a saját teremből. Ahelyett, hogy odafordítanám az Istenemet, és megnyitnám az életemet Istennek. Ja. És amúgy meg a Jézusban való szeretet közösség, az egyik legnagyszerűbb, a közösségnek az egyik legnagyszerűbb ajándéka, hogy ott megmutathatod bátran magad, aki vagy. Nem kell megjátszod magad. Úgyhogy Anániás és Szafira hasra estek Isten királyságának az erejében, vagy kötelébe, ami ki volt ott feszítve, meghaltak, holtan estek össze. És ez igazából az, hogy ők ott meghaltak ebben a helyzetben, az csak azt mutatja, hogy mennyire erős volt akkor ott Isten jelenléte. És annak ellenére ők ezt megtették. Manapság csak hálásak lehetünk, hogy nem magas feszültségű áram van a gyülekezeteink padlójában, székeiben is. Ha esetleg nem önmagunkat mutatjuk és eljátszunk valaki mást, akkor sem esünk össze holtan. Ja, ezért hálásak lehetünk. De egy másik illusztráció, lehet, hogy ezeket a sztorikat nem is láttad még így a Bibliában. 1 Korintus 11-ben, 17-től olvasod a 32. versig, ott az úrvacsoráról van szó. Egy olyan képet fest le ott a gyülekezetről, hogy vannak, akik az úrvacsora miatt haldoklanak. És amiatt betegek. Tehát milyen lenne itt a városban, ki tudod? Ja, ez az a gyülekezet, ahol amikor úrvacsorát vesznek, akkor haldokolnak az emberek, meg betegek. De mert ugye arról beszél, hogy ki az, aki méltó az úrvacsorán, és ki az, aki nem, és ez nem játék. Hogy veszem az úrvacsorát, vagy nem veszem, vagy milyen szívvel veszem. Hogy amikor veszem, akkor oké, egy kérdés lehet, hogy hívőnek mutatom magam, de nem az vagyok. Oké, de veszem, mert a többiek is veszik. Tehát menedzselem az életem. Vagy úgy csinálok, mintha minden rendben lenne, közben nem. Tehát van bajom az egyik testvérrel itt, de úgy csinálok, mintha minden rendben lenne az Isten is közöttem, amikor Isten azt mondja, hogy hé, várjál, tedd már le azt a kenyeret meg a poharat, előbb menj és békülj meg a te atyád fiával, utána gyere vissza. Oké? Tehát, hogy tehát abban az első században, azokban a korai években elképesztő volt Isten jelenléte, és valószínű azért történtek ezek. És nem arról volt szó, hogy nem tökéletesek is azért, mert nem azok, nem voltak azok, nem voltak tökéletesek, nem a tökéletességünkről van szó. Ez hit kérdése mindig is. Hogy milyen látásunk van, emlékeztek? A múltkor beszéltünk erről a látásról, hogy kaphatok egy olyan mennyei látást, hogy kifejezem azt, ami éppen Isten gondolata, de amúgy az életemet meg teljesen testben élem. Mert az alapjáratom az teljesen más. Na minden is, ezt nem akarom újra elmondani, a múltkoriban hallgassátok meg, ez is nagyon fontos dolog volt. Szóval, tehát fontos, hogy milyen látásunk van, olyan-e a látásom az életemben, ami Istenre épít, vagy Isten jelenlétére. Mert Isten jelenléte azon túl, hogy elképesztő erő van benne, és hatással tud lenni az életemre, de veszélyes. Nem véletlenül volt az, hogy az ő jelenlétében meghaltak emberek. Ugye van a Bibliában több helyen is, főleg az Ószövetségben olvashattuk azt, hogy, és olvashatod azt, találkozom majd vele, hogy miközben olvasod, hogy élő ember nem is láthatja Istent szemtől szembe. Volt egy-két kivétel, meg majd mi is látni fogjuk majd Isten királyságában. De tehát, hogy az, hogy beszélünk Isten, hogy milyen hatalmas, és ez olyan jól hangzik nekünk, tudod, mint amikor ugye játszott el, hogy beállt apukád mögé, hogy én vagyok az erős, mert hát az apukám erős, és akkor mindenkibe belekötök, mert úgyis mindig odaszaladok hozzá, és ő megvéd. Oké? Tehát, hogy jól hangzik, amikor arról beszélünk, hogy Isten milyen hatalmas, milyen erős, mert egyből abban a vonatkozásban gondolkodunk, hogy hát igen, hát és akkor őt úgy beállítom magam mögé, és akkor így ide nekem a fél világot. De ugyanakkor ezért beszélek a másik oldalára, hogy mekkora felelősség is Isten ereje, Isten jelenléte. Amikor nem, akkor veszélyes, amikor önmagam körül forgok, és egy földi királyságban élem az életem, és nem az Isten királyságem. Na, úgyhogy veszélyes, meg kell értsük ezt. Mert amikor ott vagyunk az élet sűrűjébe, és mondjuk elgyengül a hitünk, de próbáljuk elismerni, megint ez a 4 pont, ahogy próbáljunk belépni Isten királyságába, próbáljuk elismerni, próbáljunk kockáztatni, próbáljunk megnyugodni, és próbáljunk meghalni. Tudod, mi fog megtartani, amikor gyenge hitem? Az Isten erejének nagysága fog megtartani. hogy ő hatalmas. Az a látás benned, ez fog megtartani. Hogy én próbálom, kicsi vagyok, gyenge vagyok, béna vagyok, de ha van egy nagy képem Isten nagyságáról és erejéről, akkor ez meg fog tartani. És ezért mindegy, hogy most kicsi hitem van, vagy nagy hitem van. Mert az Isten ereje nagy. És az Isten nagy. És aztán, és mindeközben meg az életed sok-sok részletére gondolsz, és én is az életem sok részletére így gondolok, és valami, mit tudom én, lehet valami üzleti dolog áll előtted, lehet, hogy valami egészségügyi dolog áll előtted, és van egy csomó részlet, autóvásárlás, házvásárlás, ez eladás, az eladás, mindenféle, ott van költözések, vagy akármi, egy csomó helyzet lehet, egy csomó minden csúszhat félre, és ezek azok a helyzetek, amikor emlékezned kell, hogy milyen az az Isten, aki fenntartja ezt az egész univerzumot. Aki igazgatja ezt az egész világmindenséget. Hogy ő a te Istened. Ő neki van ereje, van hatalma, és van képessége, hogy menedzselje a dolgaidat. És itt húzod elő azt, hogy bíznom kell ebben az Istenben. És a kezeibe kell adnom ezt a dolgot, amin annyit izgulok és stresszelek már. És aztán azt kérni tőle, hogy csak dicsőítsd meg magad ebben. Ami azt jelenti, hogy mutasd meg a te hatalmas erődet ebben a helyzetben. Na. De. Vagy nincs de. De hogy ennek a nagy Istennek igazából tehát amennyire beszélünk arról, hogy szeret minket, közel jön, stb. Nincs meg az a kiváltságunk, hogy így közvetlenül betekintsünk az ő valóságába. Oké? Tehát nem látsz bele abba, hogy éppen most ott az atya mellett, vagy az atyával mi történik. Tehát mi még mindig ezt látjuk, ami itt van. Van sok ember, sokfélét álmodik, vagy mit tudom én, ilyen halálközeli élmény, és akkor mesélnek dolgokról, hogy mit látott, valaki a pokolba járt, valaki a mennybe járt, stb. De igazából nem tudjuk, hogy pontosan mi zajlik, vagy milyen az, ahol Isten van. Vagy ahogy Isten van. De alkalmanként azt olvassuk a Bibliában, hogy megnyílik a menny. És használja ezt a kifejezést a Biblia. Néhány dolog van, ami mind a négy evangéliumban például szerepel. Jézus bemerítkezése. Ott használja ezt, hogy megnyílt a menny. És az atya szólt, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Oké? Tehát, hogy vannak említések. Ez nem egy jelentéktelen dolog. Jézus igazából ő mindig nyitott menny előtt ért. Neki világos volt, hogy milyen a menny. Számunkra nem. Számunkra nem. Viszont ő meghívott minket, hogy mi is a nyitott menny előtt éljünk folyamatosan. És néha ijesztő dolgok vannak ott, ha jól megnézzük. Például Ezékiel könyvét olvasod, ott is fogsz találkozni azzal, hogy Ezékielnek megnyitotta a mennyet Isten egy picit. Rögtön az első vers. Amikor 30 éves lettem, a 4. hónap 5. napján megnyílt a menny, és látomásokat láttam, amelyek Istentől származtak. És elolvasod a további részeket, ijesztő dolgokat látott. Olvasd el, miket? Amit mondani szeretnék nektek, az ez, hogy mikor a Biblia megemlít, hogy a mennyek megnyíltak, akkor olyasmit láthatunk meg, hogy hogyan mennek a dolgok ott folyamatosan. Ki van nyitva egy kicsit, meglátsz valamit, és azt láthatod, hogy ott hogy mennek a dolgok. Nem az, hogy akkor az ablak kinyitása mindenki elkezdett. Ott a nyitott ablak előtt a mennybe valamit csinálni, és akkor abban a pillanatban az történt, hanem olyan dolgokat láthatunk meg, amik mindig ilyenek ott. Oké? Az van a mennyben. És ezekkel a kis nyitott pillanatokkal, amiket kapunk, belekóstolhatunk, hogy mi van ott. István Apcsel 7-ben, amikor megkövezték, ott is írja, hogy megnyílt a menny. És látta a Jézust, hogy ott áll. Az atyajöbben. Nem ül, hanem áll. Az van most ott. Csak azt akarom mondani nektek, hogy nincs légüres tér. Oké? Tehát nincs olyan, hogy itt van a világűr, és akkor ez olyan üres, meg ott nincsen semmi. Ez a legnagyobb álmítás manapság, hogy üres tér. Minden az Istennel van telve. Ő itt van. Ő ott van. Minden pillanatban jelen van. És ha megmutatná magát, ha láthatnád, ugye? Akkor valószínűleg abban a pillanatban csatlakoznál is hozzá. Tehát ha tényleg megláthatnád most ebben a pillanatban, hogy mennek ott a dolgok, akkor abban a pillanatban te csatlakoznál hozzá. Na és itt rejlik a válasz arra, hogy miért nem enged most, még így emberi testben vagyunk, miért nem engedi, hogy belelássunk. Teljesen. Hogy miért nem leplezi le a teljes valóságot nekünk itt és most. Mert ha megmutatnám, milyen a menny, akkor képtelenek lennénk itt élni az életünket. Képtelenek lennénk. Mert, tehát ha megmutatná, akkor most azonnal őt választanánk. De ő választást akar nekünk adni. Hogy ne önérdekből válasszuk azt a sok szuperképességet és csodálatos dolgot, hanem hitből válasszuk őt. És azt, aki ő. Oké, hogy ez az ő gondoskodása. Az, hogy nem látjuk őt, és hogy milyen a menny teljesen, ez az ő gondoskodása, hogy dönthessünk afelől, hogy mit keresünk. Magamat keresem, és az én királyságomat, vagy őt keresem, és az ő királyságát, és az ő igazságosságát. Akár az, hogy nem ellene döntök. És ez a döntés, ez minden nap megadatik, mindannyiunk számára, hogy hogyan fogom élni a mai napomat, hogyan csinálom ma a munkámat, hogyan viszonyulok ma a családomhoz, hogyan fogok ma prédikálni. Hogyan fog bánni az emberekkel? Megvan a szabad választásom most, hogy figyelmen kívül hagyjam az Istent. Bármit csinálok. Az, hogy ő láthatatlan, pont erre adja meg a lehetőséget. És ebből kapcsolat lehet. Nem az, hogy ha persze, hogy amikor beengedik a gyereket a játékboltba, és na melyikkel? Bármennyit is, bármelyiket. Elviheted. Mind. Oké? Okay? Most figyelj, a szellem az a valóság, ami akkor látható, ha ő akarja. Látható legyen. Az atya, mint szellem. Oké, mert neki nincs teste. Jézusnak volt csak teste. Oké, az érthető? Na most, te is egy ilyen teremtmény vagy. Tudtad ezt? Hogy nem könnyű meglátni téged. Tudod, miért nem könnyű meglátni téged? Azért, mert egy testben laksz. De ez a test, amit van, az nem te vagy. Így tudom, hogy része, de nem az vagy. De mi mindent ami körülöttünk van, amit csinálunk, ami a tükörben nézünk, és amit vásárolunk, ahogy öltöztetjük, ahogy eszünk. Minden arról szól, hogy... Akármennyire behúzom, domborodik. Bordám nekem már nem fog kilátszódni. Max a hátamon. Tehát, hogy... Na most a megint visszatérve, a gyerekek, a kicsi gyerekek, a babák, ők csodálatosak, mert ők nem tudnak elbújni a testükben. Vagy a dankoros gyerekek, vagy felnőttek, ők sem. Ők is azt látod éppen rajtuk, ami ahogy érzik magukat. Ha nem tetszik valami, akkor bum, nagy vihar van. Ha tetszik, akkor meg a legboldogabb. Ha szeretni akar, akkor mindenféle fék nélkül szeret. Oké, tehát a gyerekek nem tudnak elbújni a testükben. Az van, amit látsz. Idő kell nekik, hogy megtanulják, hogy hogyan kell elbújni. Nem? Tehát például a kisgyerekek, vagy a mit tudom én, tehát fiatal gyerekek nem bírnak viccet mondani, vagy ha olyan viccet mondasz előttük, amit már ők hallottak, de el akarod mondani a többieknek is az asztalnál, akkor körülbelül a negyedénél tartasz, és már és elmondja a poént. Tehát nem tud titokban tartani semmit. Tehát még nem ura az arcának. Mindent elárul az arca. Oké? Úgyhogy az elrejtőzéshez és az, hogy manipulálhassd a világunkat szellemi lényként, mesterei kell legyünk a testünknek. És annyira testünkké válhatunk ebben az életben, hogy azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk. És annyira, hogy 10 000-től 50 000 forintig fizetünk egy alkalommal egy pszichiáternek, vagy pszichológusnak, hogy ugyan már találja meg azt, aki vagyok. És néha ő is kudarcba fullad. Mert ő se tudott segíteni megtalálni minket. Úgyhogy hajlamos az ember a visszahúzódásra, hajlamos az ember a rejtőzésre, mint Isten. Ezt mondja Istenről, Ézsaiás 45:15, hogy bizony a rejtőzködő Isten közöttetek van. Na, ezzel csak azt akarom nektek mondani, hogy pont ezért, mert ő nem, tehát ő azzal a hatalmas erejével, és azzal a nagyon erőteljes jelenlétével, amiről beszélünk most már, majdnem egy órája, azzal ő nem akar nyomulni. Nem akar letaglózni, nem akar leúthengerezni senkit, nem akar átgázolni rajtad az ő jelenlétével. Ez olyas valami, amit nagyon meg kell értsünk. Ő jön, kezdeményez, súg, megközelít, lehetőséget ad arra, hogy megértsük, hogy hogyan közeledhetünk hozzá. Na, és akkor most visszaugorva a böjthöz, mi is az a böjtölés? Miért van ez így rendezve, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szó, ami Isten szájából származik. Ez mit jelent? Miről beszél? Tehát mikor böjtölsz, vagy mikor megtanulsz böjtölni, akkor megtanulod Isten életét behatolni közvetlenül az életedbe. Tehát amikor böjtölsz, vagy megtanulsz böjtölni, megtanulod elfogadni Isten jelenlétét, Isten életét, közvetlenül a testedbe. Ne ijedj meg ettől, ez valós. Ez nagyon valós. Tehát ez nem arról szól, hogy kicsikarjunk valamit, hogy most új autóra van szükség, akkor böjtöljünk, és akkor majd mindenki nagyon nyomorultul fogja majd érezni magát, meg majd mi kimutatjuk, hogy mi mennyire tudunk így szenvedni ezért a célért, és akkor majd Isten majd megkönnyörül rajtunk, és lepottyant egy vadi új Mercedes Vito-t mondjuk. Nem, nem erről van szó. Ez a bőjt az Isten királyságáról szól, hogy megtapasztaltod azt az életet, amit nem étellel töltesz be, hanem Isten ereje tölti be. Közvetlenül a testedben. Megtanultod közvetlenül elfogadni Isten életét a testedben, hogy azt tartson föl, ne az étel. 2 Mózes 24, vagy 34-ben feljegyezték, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel ott volt fönn a hegyen. És azt is odaírták, hogy víz és étel nélkül. Na, ezt a bőtöt nem ajánlom. Nem lehetetlen, de az Isten vezessen ebben. De tehát a víz hiánya miatt 40 nap alatt jó párszor meg kellett volna halni. 3 nap és egyébként. Ja. Hogy élt mégis? És olyan állapotban volt, mikor lejött, olyan állapotban volt az Úr előtt, hogy Isten életének gazdagsága ömlött az ő testébe. 40 nap után lejött, és meglátta, mekkora káosz csinált a nép, és tudjátok, mit csinált? Visszament még 40 napra. Ugyanígy. Mikor Jézus azt mondja Máté 6:16-18 részben, mikor böjtöltök, ne járjatok sötét arccal, mint a képmutatók. Eltörzítják ugyanis az arcokat, hogy az emberek lássák, hogy ők böjtölnek. És persze, sokan azt gondolják, hogy ha böjtölök, akkor biztos, hogy nyomorultul fogok kinézni. De Jézus azt mondja, hogy nem fognak nyomorultul kinézni, ha úgy böjtölnek, ahogy ő tanítja. Oké? Tehát ahogy ő tanította nekik, hogy böjtölni az Úrnak, ha az Úrnak böjtölsz, akkor ő fenn tart téged. Ahogy Jézus ott ült a kútnál, János 4-ben, várta ezt a samáriai asszonyt, a fiúk, a tanítványok elszaladtak kajáért a faluba, okay? És visszajöttek, gyönyörű történet, visszajönnek, hozzák a kaját, és mit mond nekik Jézus? Mikor mondják, hogy itt a kaja, itt a kaja, itt a kaja, hoztunk neked is Jézus. János 4.31, 32-33, mondja, van mit ennem, de erről ti nem tudtok. Erről beszél. A tanítványok egymás kérdezik, hogy lehet ez? Talán valaki más is hozott neki valami ennivaló? Jézus így válaszolt, számomra az az étel, ha azt teszem, amit az Atya rám bízott. Hiszen ezért küldött el. Az táplál engem, amikor egészen elvégzem, amivel megbízott. Úgyhogy én böjtöltem már azért, hogy fogyjak. Böjtöltem már különböző orvosi vizsgálatokra, hogy most ezt eheted, azt nem eheted, azt eheted. Ezek mind nyomorúságos dolgok. És tehát tudom, hogy böjtölés az ember nagyon nyomorultul tudja érezni magát. De ha megtanulunk az Úrnak böjtölni, akkor megismerjük, hogy ő a közvetlen fenntartója a testünknek. Az ő ereje által, amiről eddig beszélünk. És természetesen meg kell tudnom, hogyan kell csinálni, most erről nem lesz itt szó. Akár a megtanulás egy fájdalmas folyamat, de amint megtanulod, tudni fogod, hogy ez igaz. És egy olyan erőforrást fogsz felfedezni, amit még sosem ismertél. És ezért mondta Jézus, hogy ne nézz ki nyomorultul, mert nem leszel nyomorult. Mert ő betölt. Oké, miért? Nem azért vagyunk kedvesek, mert valaki olyan volt velünk, és kedvesek lehetünk. Oké? Ezt teszünk. És ott van a szörny. Úgy hívom, hogy szörny. A szörny. A mellkasomban itt van a szörny. Az önfejűség. Az ön akarat. Az én akarat. Én. Ez nem csak akarat, hanem ez én akarat, vagy ön akarat, vagy önfejűség. Az önfejűség az, amikor Akarom azt a dolgot, és úgy, ahogy én akarom. Oké? Gondolom, ilyennel soha nem találkoztatok még sehol. Nem is tudnátok mondani embereket magatok körül, akikkel küzdötök esetleg ilyesmiben. És ha nem kapom meg azt, és úgy, akkor nagy baj lesz. Ezért mondja Jézus, ha nem veszed fel az én keresztemet, nem lehetsz az én tanítványom. Vagyis, ha nem fogadod el az ön akarat halálának a valóságát, erről beszélünk végig, vagyis, hogy nem kell úgy történnie mindennek, ahogy te akarod, ki ezt jelenti, akkor nem fogod tudni menedzselni azt, hogy a tanítványom legyél. Oké? Nem fogod tudni. És nem leszel sikeres abban az életben, amiben én vezetni akarlak téged. A királyság életben. Az Isten királyság életében. Ezért van az, hogy van sok nagyon erős akaratú asszony és ember, aki megkapja a dolgokat, amiket akar. És úgy, ahogy akarja. Miért? Mert kiharcolja. De elégedettek? Nem. Nem elégszenek meg soha. Oké? Okay. És az a csodálatos ebben, hogy nem azt mondja, hogy ha nem így csinálod, akkor nem engedlek, meg ellenállok neked. Tehát, hogyha nem veszed föl a keresztet, nem halsz meg önmagadnak, akkor nem engedlek, vagy én állok ellen, vagy én tartok be neked. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, matekosan szólva, ha nem tudsz bánni a törtekkel, tizedesekkel, akkor felejtsd el az algebrát. Ennyire egyszerű. Ha nem halsz meg önmagadnak, akkor felejtsd el a tanítványságot. Hogy követőm legyél. Mert ez egész arról szól. Tehát ha az egész életed amúgy, 0-tól 23 óráig, mert egy órát mondjuk itt vagy egy héten, de amúgy 0-23 arról szól, hogy mindennek úgy kell lenni, hogy te akarod, és így, és tiszta paprikás az élet, a helyzet, a szíved, a stressz van, mert nem úgy van, akkor milyen tanítványságról beszélünk? Akkor Isten nem tud abban a hatalmas erőben, nem tud vezetni, nem tudod megtapasztalni, nem tudsz abban élni, mert még nem haltál meg önmagadnak. Erről van szó. Hogy nem ő áll ellent, hanem azt mondja, hogy még csak be sem léptél. Azon az ajtón. A meghalás, ez a belépés. Oké? Okay. Nem engedi, hanem egyszerűen nem fog menni. Jézus tanítványának lenni Isten királyságban azt jelenti, hogy el tudod fogadni azt a tényt, hogy nem kell úgy történnie valaminek, ahogy te akarod. Most kétféle akarat van a gyermekben. Ott van ez az impulzív akarat, mindenek felett egyébként. Erről majd fogunk máskor is beszélni kicsit többet. Az impulzív akarat az egy ilyen nyers, követelőzős akarat. Tehát amikor én nyomom, hogy én mit akarok. Oké? Tehát én nyomom. És hogy azt is úgy akarom, hogy én akarom. Ennek kivitelezéséhez különböző dolgokat használnak a gyerekek. Ugye dű, sorolhatnátok ti is. Üvöltés, fetrengés, vergődés, lázadás, rugdosódás, ellenállás, ha nem kapja meg azt, amit ő akar, és úgy, ahogy ő akarja. És természetesen ezeket a dolgokat csinálják a 30, a 40, az 50, meg a 60 éves gyerekek is. Ja. A passzív ellenállás, hogy most a kucsömbe vagyok, nem is reagálok egy hétig. És visszahúzódom, vagy még tovább. Mert nem az van, amit én akartam, és nem úgy van, ahogy én akarom. Oké, ez az impulzív akarat. És aztán van a reflektív akarat, az pedig az az akarat, ahol tudsz növekedni. Így lett az ember megalkotva. amikor tudsz reflektálni az élet helyzeteire. Nem az van, hogy tök mindegy, mi történik körülöttem, én impulzívan az úgy kell legyen, ahogy akarom, ha beledöglik itt mindenki, akkor is, hanem a reflektív, hogy megnézi, tudod, és így lettünk megalkotva. Ez azt jelenti, hogy az ember azt választja, ami jó. És amikor ezt megvilágítja amúgy az Isten királyságának az ismerete, akkor ez az az akarat, ami azt mondja, hogy várni fogok. Várni fogok ebben a helyzetben egész addig, amíg meg nem látom, hogy Isten hogyan fogja ezt az ő célja szerint használni ezt a dolgot az életemben. És tudok várni. Oké, ez a reflektív akarata annak a személynek, aki hallotta mondjuk az Isten királyságának az evangéliumát. Képes alkalmazkodni, képes változtatni, képes igazítani. Tehát ez a reflektív, ez a tükröző. Tükröződő, vagyis látom magam és igazítok. Ugye a tükör ezért is fontos. Ez a Bibliában is használják. Az ige olyan, mint a tükör. Belenézel, és aztán ez valamit visszajelez, és akkor van lehetőséged igazítani magadon. Na, ez a személy. Ő képes arra, hogy várjon, képes arra, hogy figyeljen másokra, meg a környezetére, egészen addig, amíg Isten cselekszik. Bent tud maradni a tűzben, ugye ott vannak Sidrák, Misák és Abednégó, ha kell. Ki tud tartani a körülményekben, és tud figyelni mindezek közepette, és várni az Istent, hogy majd cselekszik, és akkor majd, amikor ő cselekszik, akkor majd meg fogja szabadítani, és így még jobban meg fogom tapasztalni az Isten királyságát, és ezt az örök életet, amire amúgy az ember lélek vágyik, mert el lett teremtve. Az örök életre lettünk teremtve. Ez kemény tud lenni. De ha boldogságot keresed, ez a kettő, az így nem passzol. Oké? Tehát ez kihívásos. Úgy hívjuk ezt, hogy dráma. Dráma. Dramatikusnak lettünk alkotva. Oké? Ez igaz? Része akarunk lenni valami elsöprőnek. Hatással lenni. Hogy legyen végre értelme az életemnek. Vagy az, amit... Tehát valami elsöprően jónak. De ez a világ nem az Isten királysága, hanem ami itt lent van, ez tele van helyettesítő szerekkel. Oké? Sport. Például helyettesítő szer. Nagyon el lett ferdítve a sport. Mert sokan a sport köré építik az életüket. Helytelen. Nem ezért van. Aztán van, aki a török sorozatok köré építi. Vagy a romantikus regények köré építi az életét. Rendben vannak ezek, jók, tehát lehet. De az életem köré van építve, az nem jó. Az nem jó. Talán manapság a leggyorsabb elérése a drámának az a szex és a drogok. Szex, droga, alkohol. Az még nem annyira. Hát a leggyorsabb nem. Érzés szinten. Tehát mit akar az, aki drogozik? Mit akar? Hát flasht, bizsergést, hogy tehát úgy menjen végig rajtad. Amikor úgy érzed, hogy innentől átomlik oda a kislábujjam csücskéig az egész. Ez egy roham. Mi ez? Ugyanaz, mint a szexualitásban, egy azonnali dráma. Így lettünk megalkotva, dramatikusnak. Oké? Az a személy, aki nincs megalapozva az Isten királyságának a drámájában, mi az az Isten királyság drámája? A jó és a gonosz küzdelme egymással. Persze a jó Isten győzedelmeskedett, de a gonosz még mindig el akarja lehetetleníteni és értékteleníteni a jót, az ő munkáját és az ő embereit, és az ő gyermekeit. Oké? Tehát, ha ezzel nem vagyunk tisztában, ezzel a drámával, az Isten királyságának a drámájával, akkor tudod, mi leszel ebben a világban? Egy sétáló kiskacsa a vadász orra előtt. Tud, ha valaki nem látja, hogy az élete része ennek a drámának, az elképesztő könnyű prédája lesz a gonosznak. Tehát rengeteg dolog van az ördög repertoáriában, tehát nem is tudsz a végére menni. Amit igazából meg akar mutatni neked, mert ott van a vágy a drámára, amit Isten jelenléte és az ő királysága tud igazán betölteni, és az ottani élet. De mivel az ember nem akar meghalni önmagának, itt marad lent, ezért a helyettesítőszerek. Ezek kellenek nekik. És ott pedig, tudod, mutatja a kis számzáras bőröndből, mutatja az ördög a különböző helyettesítő dolgokat. Kinek mi kell? Még csak el se kell, adjad a lelkedet, mint hogy az ördög ügyvédjébe. Hogy alkot kötni, egy nagy alkot köt, nem. Darabonként elveszi. Úgy, hogy közben azt mondod nekem, hogy Balu, én olyan jól vagyok. Jól érzem magam. És közben darabonként, napról napra elfogy. Úgyhogy az emberi lélek éhezik a drámára. És az önmagam halála, oké, az önmagam halálának az igazi jelentése az ez, hogy élet Krisztusban. És ez a dráma. Tehát meghalni magamnak nem azt jelenti, hogy leállítom magam, megszűnök, semmivé válok, senkivé válok, bolondá válok, idiótává. Meghalni magamnak az tulajdonképpen, hogy a meghalni magamnak, csak szeretném, ha látnátok, hogy itt most nem olyasmiről beszélünk, hogy a meghalni magamnak az valami tiltás, ezt nem szabad, azt nem szabad, így nem szabad csinálni, úgy nem szabad csinálni, hanem hogy jól lássátok. A meghalni magamnak az tulajdonképpen a léleknek egy ilyen nagyon erős lökése, hogy bent legyünk végre a királyság életben. Érted? Tehát, hogy végre belépjek ebbe az isteni drámába, amire teremtve lettem. És felvértezve legyek abban a drámában, ami zajlik valóságosan, ebben a harcban is. Szellemi harcban. Tehát nem azért nem vétkezünk, mert nagyon erős az akaratunk, hanem mert látjuk, hogy a bűn egy csúvás, tócsa, és kikerüljük, mert nem akarunk bele. Vannak ilyen ásványi anyagokban szegény vidékek, ahol szarvasmarhákat tenyésztenek, és a tápláléka nem egy belég ásványi anyag, ezért éheznek rá. És tudjátok, mit csinálnak? Keresnek drótokat, kerítéseket, némelyik akkumulátorokat megeszik, és belehalnak. És talán ez egy kép a mai ember számára, aki nem akar meghalni önmagának. Egy szomorú kép, amit mi emberek csinálunk. Hogy a lelkünk vágyik a szentségre, vágyik az igazságosságra, vágyik a jóságra, és arra, hogy részt vegyünk a jóért való küzdelemben, az emberekért való harcban, vágyunk rá, hogy ebben a drámában ott legyünk, és hogy meglegyen az erőnk is rá, erre is vágyunk. De amikor nem találjuk, mert meg kéne halnunk önmagunknak, akkor a helyettesítőkhöz fordulunk. És ezért forog olyan jól az ördög ma ezen a földön. Ezért nem fognak az ilyen dolgok tönkre menni. Üzletileg. Mert van bőven ember, aki a helyettesítőkhöz fordul. Ja. Ja. Mert ezek a dolgok táplálnak engem arra, hogy a magam módján éljem az életem úgy, ahogy én akarom. Ki kell szedjek mindent belőle, amit csak tudok. De ha belegondolsz egy kicsit, hatalmas hülyeség. Miért kéne ezt tennem? Ki vagyok én, hogy így gondolkozzak? Hogy ki kell szedjek mindent, amit csak akarok. Egyszerűen csak nem értjük ennek a hatalmas Istennek a valóságát az életünkben. És azért tesszük ezt. Ja, úgyhogy Isten élete ez csak történik. Történik az univerzumban, történik a történelemben, és Isten pedig, hogy visszatérjünk az első gondolatunkhoz, prezentálja az Isten fiait ennek a világnak. Sóvárogva várja ez a világ az Isten fiai megjelenését, akik meghaltak önmaguknak, és a királyságban élnek, és rajtuk keresztül ez a királyság élet túl tud csordulni. És ezek vagyunk mi. Te ehhez tartozol. Sehová máshová. Senki. És az ellenséged, vagy aki ellened vétkezett, aki vétkezik, az is mind ehhez tud tartozni. Bárki. Ehhez tud tartozni. És ahogy a múltkori történetben, ugye, akinek megölték az édesanyját, az a hölgy, ott a bírósági tárgyaláson, meséltem a sztorit, emlékeztek rá talán. Tudod, azt mondta a gyilkosának, hogy Billy, megbocsátok. Akkor ott abban a teremben az Isten királysága egy szikrát gyújtott. És ez a férfi, az annak patakokba folyt a könnye utána. És ott azt mondta valaki ennek a hölgynek, hogy most mentetted meg ennek a férfinek a lelkét, mert lehetőséget adtál arra, hogy megbánja a bűnét. És ezt mindannyian megkaptuk. Ezt a lehetőséget is kapjuk újra meg újra, hogy megbánhatjuk a bűneinket. Ez egy hatalmas ajándék. És beléphetünk Isten királyságának az életébe. Ez a te helyed. Isten királysága a te helyed. Isten királysága te otthonod. Úgyhogy önmagunk halála az a legjobb alkú, amit köthetünk ezen a földön. Köszönjük neked, mennyi atyánk, te jelenlétedet, a te királyságodat. Arra kérlek, hogy adj bölcsességet nekünk elfogadni ezeket a gondolatokat, ezeket a szavakat. Szükségünk van rájuk. Köszönjük, hogy lehetőséget adtál nekünk a megbánásra, hogy bocsánatot adtál nekünk. És csak szeretnénk menni ezekben előre, az önmagunk halálában nap mint nap. Szeretnénk hordozni a te keresztedet, és a tanítványaid lenni. Szükségünk van rád, Jézus.